Sziasztok, ez még mindig a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozom magazinműsor, a Gáspár Józseffel folytatjuk az e-sport hardvereknek a kivesézését. És ugye ott fejeztük be igazából, hogy gép és monitor, és az a helyzet, hogy ez volt a könnyebbik.
Igen, része, most már itt is, nehéz része.
Itt is belementünk mindenbe, de tényleg itt fél másodpercben összefoglalva, igazából kell egy erős gép, de nem kell a legerősebb gép, és kell egy jó legalább 240 Hz-es monitor, hogyha olyan kompetitív játékkal játszunk, hogy ne szenvedjünk hátrányt másokhoz képest. Na most a hardware kapcsán az internetet, mint olyat elmondani, nem tudom mennyire érdemes, de valamilyen szinten igen. Tehát, hogy nyilván az egy adottság, hogy kinél otthon milyen internet kapcsolat áll rendelkezés. Nekem van egy valorantos csapattársam, aki nagyon szenved, mert egyszerűen olyan helyen lakik, ahol valami rézalapú kábel megy, max. 15 megabit, tehát, hogy így időutazás, és az van, és mellé tud mobil netet, és várja igazából, hogy az 5G hálózat úgy bővüljön, hogy ezzel ő alacsony pinget tudjon játszani. De ha van egy jó netünk, akkor is el tudunk rontani rengeteg dolgot, és alapvetően úgy szoktuk elrontani, hogy wifin játszunk. Nem szabad.
Két fal mögött, igen. Nem feltétlenül rossz, hogyha ott van a szobákban mondjuk a modem és wifin játszunk, az még egy picit hosszatóbb dolog, de hogyha teljesen 100%-ig ki akarjuk ezt maxolni, akkor kizárólag kábel, ez ebben igazad van, és itt is nagyon érdekes rámenni arra, hogy akár évente konzultálni a szolgáltatóval, hogy jöjjenek ki, mérjék be, adják oda a rendes ellenállást, ami kell. Itt azzal kell számolni, hogy hiába te nem változtat semmit, a házatokba költöznek be, mennek el, hozzák a szolgáltatókat, vesznek a szolgáltatókat. Az ugyanabból a dobozból működik, ott, ahogy kötöget mindenki mindent, simán lehet, hogy megváltozik az ellenállás.
Nekem most pont ez.
És ennyi. Ki kell hívni ilyenkor a szerelőket, semmi nem lesz belőle, megnézi. Amit ez okozni fog, csak hogy lássuk a problematikáját az egésznek, az az, hogy elkezdünk bizonyos frémeket, bizonyos adatokat nem küldeni, vagy nem tud fogadni az internetünk, ez abban fog látszani, hogy játék egyszer csak szaggat. Vagy mi azt láttuk, hogy egyébként biztos vagyok benne ott a replay-en, látszik, hogy nálam megjelenik, nem tudom, az adott lövés, és az ellenfél meg ugye nem szenvedi ezt a sebzést.
Packet loss simán tud okozni.
Akkor az adat elveszik, én azt látom, hogy a szerver regisztrálja, a szerver nem regisztrálja, hozzá nem jutott el, csak a következőt, de valami kimarad. Nehéz egyébként detektálni, de a vége az, hogy azt érezzük, hogy bénák vagyunk, holott igazából nem rajtunk múlik, csak bizonyos adatok nem jutnak el vagy oda, vagy hozzánk vissza.
Most biztos nagyon örülnek egyébként az internet szolgáltatók, hogy délután mindenki felhívja őket, hogy akkor kéne itt mérni. De hát, az helyzet, hogy nekem 10-zel kevesebb a pingem most. Igen. Tehát, hogy nekem be kellett rakni egy ellenállást, ez egy ilyen egy hónapos sztori, és 10-zel kevesebb lett Valorantban a pingem mindegyik szerveren, tehát biztos, hogy internet.
A jó hír az, hogy a szerelők már értik. Tehát amikor oda megyek, és azt mondom, hogy nem tudok streamelni, mert nem tudom, packet lossos, akkor nem az van, hogy hülye gyerek, ne streamelj, hanem értik a problémát. Na most ez 10x éve nem így volt, akkor én néztek rá, hogy miért akarsz játszani, hát jó, ez így is, meg nem tudom. Most már tök jó, hogy ebben így partnerek a szolgáltatók, és javarészt azért a problémával tudnak azonosulni, és megcsinálják neked úgy, hogy jó legyen, aztán oké. Tehát ez egy tök jó dolog, viszont mondom, aki e-sportol, annak erre figyelnie kell, tehát ez tök valid.
Igen, és ha mégis wifin kell játszani, mert előfordulhat, akkor hát a Wi-Fi 7-ről nincs még saját tapasztalatom, az annyira új, és annyira nem támogatják még az eszközök. Néztem, az egyik nagy áruházat van, nem tudom, 7-féle routerük, és mindegyik masszívan 6 számjegyű összegbe kerül, és hát igazából, nem tudom, notebookom se tudja, pedig 3 hónapos, tehát hogy Wi-Fi 6 a válasz. És ott viszont megint egy ilyen félrevezető dolog van, hogy ugye van ez az AX számmal mért, gyakorlatilag sávszélesség, Wi-Fi 5-nél, meg Wi-Fi 6-nál is. És előfordulhat, hogy mondjuk van egy AX1800-as Wi-Fi 6-os routerem, ami azt jelenti, általában ezt a számot úgy számolják egyébként, hogy 2,4 GHz-en ez az 572 megabit megy át, és akkor ha azt levonom az 1800-ba jelen esetben, akkor a maradék az az 5G-nek a sávszélessége, tehát az egy bő gigabit. És egy ilyen routerjátékra jobb, mint egy Wi-Fi 5-ös AX3200-as. Mert hogy ott voltak nagyobb sávszélességek, de a Wi-Fi 6-nál a ping sokkal, de tényleg sokkal alacsonyabb. Tehát nem tudom, 60-80-as, hanem 30-40-es. Úgyhogy igazából, aki még Wi-Fi 5-ön van, ez a 802.11ac szabvány, a Wi-Fi 6 pedig a 802.11ax, az mindenképp váltson a AX-re. Az a jó hír egyébként, hogy pár éve még a Wi-Fi 6 volt elég drága, de most már ilyen tök mainstream, úgyhogy...
Hát ahogy jönnek be. Azért azt mindenképpen azért, hogy azért tudjunk említeni még más hardvereket is, tehát az internet sebessége ilyen szempontból fontos. A Wi-Fi-nél ugye a gépedbe is kell majd egy vevőegység, hogyha nem laptopról játszol.
Igen, és nyilván az is Wi-Fi 6-os
igen,
kell,
tehát, igen, tehát erre figyelni kell. Annyi még itt az egészben, ami lehet csavar, hogy Wi-Fi-nél is ugye pont, hogy mondtad, van 2,4 GHz-es, van 5 GHz-es hálózat, tehát itt mondjuk a 2,4-en ne annyira próbáljunk megjátszani, mert az nem a legjobb, tehát akkor inkább 5G-n kezdjünk el egyből, hogyha olyan Wi-Fi-t, illetve nyilván azt a hálózatot tudja. Viszont annak meg ugye, hogy hol van a gépünk, az nagyon számít, mert a két vasbetonfal mellett van a router, és mellett, és a gépünk az ugye két vasbetonfal mögött van, akkor ott már a jellel lesznek problémáink. Tehát van mire figyelni, mindegy, maradjunk a kábelnél, és szerintem
az a biztos,
dolgokat.
Igen, de még a routernél egy dolog, hogy vannak gaming routerek.
Így van.
És az a helyzet, hogy ez általában egy kozmetikai elem, amiben van különbség, hogy az Ethernet portok, tehát a LAN portok, azok a normál routereken gigabitesek, a gamingeken meg ilyen 2,5 gigabit szokott lenni. Nyilván, ha az internetünk gyorsabb, akkor ennek van értelme, ha a helyi hálózaton, nem tudom, óriási fájlokat mozgatunk, akkor ennek szintén van értelme, illetve ezek úgy vannak konfigurálva, ezek a gaming routerek, hogy van egy ilyen kiemelt port, ami igazából elsőbséget élvez az a forgalomban, és ez akkor jó, hogyha nem tudjuk, mert ezt egyébként azért be lehet állítgatni elég jól egy normál routeren is, de nyilván ez egy nagyon egyszerű módja, hogyha a fél család otthon, nem tudom, streaminget néz meg, stb., de én nem akarok packet losszolni, akkor azt a portot kell használnom, úgyhogy nem azt mondom, hogy a gaming routernek semmi értelme, de nem mindenkinek van szüksége szerintem gaming routerre, egy jó minőségű routerre van szükség. Egyébként itt én teszteltem és csináltam méréseket, azért az ismertebb gyártók alacsonyabb pinget tudnak egyszerűen jobb, tehát nem 2, hanem 4 magos procik, tehát egy drágább router azért e-sport szinten érezhetően többet tudott, átlag felhasználásra meg szerintem teljesen felesleges egyébként, tehát hogy édesanyám az otthonában biztos, hogy nem venné észre, hogyha kicserélném neki a routerét egy gaming routerre, de nekem egyébként meg úton van egy gaming router már kiszállítás alatt, úgyhogy majd erre is vissza tudunk térni jobban. Na és hát két nagyon nehéz téma van hátra, az egér meg a billentyűzet. Kezdjük Igen. szerintem az egérrel, mert az egy olyan régebbi dolog, tehát.
Ez egy nagyon érdekes út volt egyébként, mert én szerencsére, vagy nem szerencsére, nem tudom, azok között voltam, aki...
Te mit használtál annak idején?
Aki a görgős egérrel kezdte. Tehát ez Logitech egér, ebben szerintem a fiatalok nem is értik, hogy most miről beszélek.
Egy golyó volt benne.
Az egér belsejében volt két szenzor, az egyik ugye az egyik típusú elmozdulás, a másik a másik
hát
típusú elmozdulás
volt
nézte.
Igazából két ilyen
pontosan,
rúg.
És akkor ahogy a kis guriga egy ilyen szenzort mozgatott, egy ilyen fogaskereket mozgatott, az tulajdonképpen jelezte, hogy akkor merre is megy az egér, és itt végeztünk. Na most ez a technológia ugye azért volt nagyon érdekes, mert amikor felemelted az egeret, ugye a golyó nem feltétlenül állt meg, tehát ott ment minden jobbra-balra. Másrésztről meg ezek azért eléggé nehéz dolgok voltak, iszonyatos mennyiségű koszt szedett össze a golyó, stb. Na most innen jutottunk el az optikához, a kezdetleges optikához, és itt a fejlődésnél azért érdekes, hogy jutottunk el ide, mert ott még nem tudták, hogy milyen felület lesz jó az optika alá. Tehát ott volt üvegegérpad. És az üvegen tolni az egeret, fantasztikus volt egy ilyen lag. Olyan egy... hangja volt, IceMat-nek hívták ezeket az egérpadokat, ez tényleg olyan,
erről
mint
van egy sztorim.
Ez óriási volt, és akkor elkezdtek...
Ezt muszáj elmondanom, na, tehát a régi, nézzük. Talán a második Godilamon még C1.6-ban, ilyen nem nyerésre, de dobogó esélyes csapatként indultunk, és én nem tudom miért, nem fogom elmondani ki volt, az egyik csapattársam úgy döntött, hogy a szövetegérpadját, az ott a helyszínen valaki eladásra kínált neki egy IceMat-et, és valamilyen felsőági fontos meccs előtt, ő így azt gondolt, hogy ezt lecseréli, gyakorlatilag nem volt fregje, mondtuk neki, ne most. Hát de most vettem, úgy ki szeretném próbálni, mondtuk, ne legyen hülye, hát ez egy tét meccs, és végül a 7.-8. helyen végeztünk emiatt, de ott az IceMat-et én egy életre megutáltam.
Igen, ez egy mart üveg egérlap volt, és ez nem is futott sokat, akkor jöttek be a...
Még jó volt szállítani.
Így van, hát azt nem is lehetett, igen. És akkor jöttek ezek a műanyag egérlapodok, a két oldala, sima, recés, és attól függően, hogy milyen volt az érzékelés
meg a fém,
az optikának.
Nekem volt SteelSeries 4-es sem volt 15 és évig.
Aki találkozott, nézett nyilván, sokan biztosan megfordítottak az egeret, belenézünk, egy bizonyos pontig egy ilyen piros fényt látunk benne, most ugye a piros fénye lehetett a legjobban letapogatni, és van olyan is, amikor a kék fénnyel próbálkoztak, tehát nagyon-nagyon hosszú volt az evolúció, amíg ideig eljutottunk, most viszont már olyan szenzorokat csinálnak, ami mondhatom, hogy közel azonos, tehát e-sport szintre már a DPI, hogyha igazából 1800-at elér, ez igazából az a dot per inch, tehát mennyiszer frissít az egér, mikor tolod, már oké, majdnem minden felületen szinte képes érzékelni ezeket a recéket, tehát látja az elmozdulást, az, hogy mennyiszer frissít az egér a gép fel, az is egy érdekes dolog, de a nap vége, még egy technológiát léptünk ebbe az egészbe, az, hogy elhagytuk a kábelt, ez nagyon sokáig lehetetlennek tűnt, és most már kábel nélküli egerek hódítanak az e-sport körben, amik ugyanazt a teljesítményt tudják manapság, mint régen a kábeles társaik. Szóval ez egy hosszú evolúció, de azt kell, hogy mondjam, hogy most kezdek el csodálkozni azon, hogy hova tud még, mert még a súllyal játszanak, most nagyon nagyot léptem, csak azt szeretném, hogy hallgatók lássák, hogy azért ez egy ebben a 20 évben kb. Most azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy ez az eszköz jelentőséggel bír, nagyon sok jelentőséggel bír, de már majdnem mindenhol ugyanazt kapjuk szinte.
Jó, pár ökölszabályt azért mondok, tehát egyrészt lehet vezeték nélküli gaming egeret venni, nem lesz emiatt plusz késleltetésünk, viszont az lehet egy előny, nyilván ez attól függ, hogy kinek milyen az asztala, hogy nem akad el a kábel, tehát ez tényleg jelenthet előnyt. Az egér formájánál alapvetően azt kell tudnunk, hogy milyen kezesek vagyunk, tehát bal vagy jobb.
Hát szimmetrikus az egér, vagy csak jobb, csak bal kéz, tehát ez egy fontos dolog, igen.
A másik, hogy fogjuk, tehát lehet ugye tenyéren fogni, lehet újbeddel fogni, stb. Erre különféle, de egyébként mindegyik gyártónak, a perforált gyártó weboldalán lesz egy ilyen guide, hogy akkor melyik a javasolt modell, tehát nem tudom, az e-sport egereknél is egy adott típusból van egy csomószor háromféle, hogy akkor ez a fogás, az ehhez a tenyérmérethez, stb. És igazából itt is szoktak ilyen kapcsolós adatokat, hogy milyen kapcsoló van, meg hány milliárd kattintást bír ki. Az a helyzet, hogy nekem a, nem tudom, 2000-es évek elején vett C1.6-os egerem még a mai napig működik. Az e-sport egérből az újból meg a harmadikat használom, mert egyszerűen szétment, tehát hogy ezek már sajnos nem az örökké valóságnak vannak. Lehet, hogy vannak kivételek, de nekem ez a tapasztalatom.
Vannak design egerek egyébként, igen, ez egy érdekes vonal, van egy-kettő ilyen gyártó, aki belefutott abból csinál egy ilyen design egeret, ahol nem tudom, lyukacsos, meg ilyen olyan, ilyen írdatlan brutál árakért eladja, és egyébként egy koppintás valamelyik márkának. Szóval ebben nem szabad belefutni. Itt az érdemes én azt gondolom, hogy két vagy három nagy vezető márka van, érdemes abból a palettából választani, és akkor nagyon nem lövünk.
De ha valakinek izzad a tenyere egyébként, akkor jó lehet az a lyukacsos egér, de akkor azért egy törölköző is kell néha, mert az se túl jó, hogyha belecsöpög az izzadság, igen, az egérbe, stb. Na de hogy az egérnél igazából, ha jó gaming egeret veszünk, akkor olyan nagyon ott tudunk csak mellé lőni, hogyha nem a tenyerünknek, fogásunknak megfelelő modellt választunk, de egyébként szenzor szinten mindegyik működik. Én azt mondom egyébként, hogy 1600 DPI-on érdemes most játszani, azt mindegyik egér stabilan tudja, de sokáig 400-on játszottam, mert régen csak a 400-at tudták igazából problémamentesen, de az 1600 az jó, nyilván ott a Windows-ba utána kell majd állítani egy kicsit, hogy ne legyen túl gyors a kurzor, de ennyi. Na és a billentyűzet, hát ugye ott volt jó pár éve ez a nagy áttörés, igen, hogy akkor membrán helyett.
Itt egyébként egyetlen sztori történt, a Cherry nevű billentyűzet gyártó, aki régebben egyébként alapvetően teljesen a billentyűzeteket gyártott, ő egy technikát, ezt a mechanikus billentyűzet technikát, ezt ő tudta, tehát ez nála, hát voltak ezek a kapcsolók.
Hát persze, hát az a 286-osoknál is azok, igen, a kattogó billentyűzetek.
És ez az ő szabványa volt, majd utána, amikor a billentyűzetek már iszonyat értéktelenek voltak, úgymond, tehát pár ezer forintért, tök mindegy, emlékszel te is, mikor játszottunk, hogy milyen szürke billentyűzetet játszottunk, akkor csináltak belőle egy szexi dolgot, behozták ezt a mechanikus billentyű kapcsolót. Röviden annyi a lényeg, hogy minden billentyű egyedileg érzékelhető, mert a hagyományos billentyűzeteken zónákra volt osztva, tehát úgy tudtad belőni, hogyha négy gombot lenyomtál, akkor nem vette be a négy gombot. Mechanikus billentyűzeten ilyen nincs, minden billentyűzet saját magát érzékeli, ez bedobta a Sherry, és hirtelen így minden billentyűzet ára felment az egekbe, mert ez nem egy olcsó technika, viszont az, hogy egyszer ennyi gombot le tudsz nyomni és érzékeli is, ez az e-sporton nagyon sokat számított, például a stratégia játékoknál.
Igen, meg ugye jöttek különféle switch típusok, és akkor, hogy mennyire hangos, hol érzékel, hány grammerű kell ahhoz, hogy lenyomjam, 30, 60, 70, tehát mindenki tudott egy ilyen neki kényelmes billentyűzetet választani, és most már egyébként a mechanikus billentyűzetek elérhető áron vannak.
Most tehát, már beléphető
hogy,
áron.
Hogy most már gyakorlatilag, és egyébként ott is érdemes, tehát, hogy azt eldönteni, hogy ne egy hangos, nem tudom, kék Sherry switcheset vegyünk, de most már nem is csak a Sherry csinál.
Most már nem, most nem csak nála van.
Volt valami 10 évük talán, amíg csak ők csináltak, de most már mindenki csinál. És ha mondjuk ez a családot zavarja, akkor nyilván érdemes egy halkabbat választani, stb. Ami most egy új dolog, és ez egy pár hónapos új dolog, azok az úgynevezett mágneses kapcsolók, ezt a Wooting nevű cég kezdte el, ők Rapid Triggernek hívják, de most már azért a nagygyártók közül Razernek, Corsairnek is van, és van egy 10 körüli ilyen kevésbé ismert Hongkong is, a többi gyártó, akik szintén csináltak ilyet. Ezek is switchek tulajdonképpen, de van benne valami ilyen mágnesesség, ilyen erőtér elmozdulás szenzor, és gyakorlatilag azt is érzékeli a billentyűzet, hogy tized milliméterenként mennyire van lenyomva, tehát mondjuk 0,1 millimétertől 4 milliméterig egy 40-es skálán tudja érzékelni. Ez két dologra jó. Egyrészt lehet velük akár úgy játszani egy autóversenyes játékot, mintha kvázi analóg lenne, tehát hogy ha kicsit nyomom, kicsit kanyarodik a kocsi, ha nagyon nyomom, nagyon. De amiben az FPS játékokban állítólag nagyon jó, kapunk majd tesz példányt egyébként, úgyhogy ezzel még fogunk itt foglalkozni a műsorban, de még én sem próbáltam, az az, hogy be lehet úgy állítani, hogy amikor már elkezdjük elengedni a gombot, akkor már vége legyen ott a jelnek, és megálljon a karakterünk, mert régen gyakorlatilag, amíg nem mentünk el az érzékelési pontig egy mechanikus billentyűzetnél, addig még mozogtunk tovább. Itt is ilyen miniszekundumokról van szó, de kompetitív szinten ez is nagyon fontos. És hát az a helyzet, hogy elfogyott az adásidőnk, pedig nem beszéltünk még itt fejhallgatókról, nem beszéltünk jó mikrofonokról.
Hát még hangkártyáról sem beszéltünk, hangkártyáról. Pedig, hát az egy másik, ugye minden, ami vizuális. Beszéltünk ugye a szem, beszéltünk az érzékelés, a tapintás, és még a fülről nem beszéltünk, igen, az egérpadról nem. Ami, azt mindenképpen lássák a hallgatók, hogy az e-sport egy olyan dolog, amihez szofisztikáltan hozzá kell állni, és fórumozni kell sokat. Nem feltétlenül mindenből a drágább lesz a legjobb.
Így van. De hát azért reméljük, hogy így is segítséget jelentett az, hogy itt elmondtuk, hogy mire érdemes figyelni, úgyhogy tényleg, de én tényleg tapasztalom, mert most jól megy a Valorant, meg most magas szinten vagyok, tehát hogy ezek a tized nem tudom, millisekundumok is tudnak számítani, úgyhogy tényleg ez egy technikai sport, és nagy erőnyt jelent.
Hogyha... Olyan, mint a Forma 1, hogy bekeretezzem akkor a végével. Ott is a tizedek számítanak, és itt ezek adják a tizedeket. És elsőre lehet, hogy butaságnak tűnik, hogy egy játékban számít, de magas szinten tényleg
magas
számít.
Magas szinten tényleg számít. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk voltatok. Ez volt a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsor. A két hét múlva új adásra jelentkezünk majd, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok!